A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 298. dicséret első versét énekeljük. Jer Krisztus népe nagy vígan. A gyülekezet foglalja el helyét, és mielőtt tovább dicsérnénk Istent ének által, különös nyomatékkal szeretném kérni a gyülekezeti teremben lévőket, hogy istentisztelet alatt, és amikor úrvacsorás istentisztelet van, akkor úrvacsora alatt ne beszélgessenek, és ne mozogjanak a teremben, mert istentisztelet van. Köszönöm. A 499. dicséret valamennyi versét énekeljük, megújult testtel és erővel fölébredve az álomból. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának soron következő részében, a 20. rész első 16 versében.
A szőlőmunkások. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlőgazdája a munkások vezetőjének: hívd ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap terhét hordoztuk és szenvedtük a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt: barátom, nem bánok veled igazságtalanul, vajon nem egy dénárban egyeztem meg veled? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Jöhetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által hálatelt szívvel állunk meg itt most előtted ezen a szép tavaszi vasárnapon. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi gazdánk. Köszönjük azt, hogy mi hozzád jöhetünk. És köszönjük, hogy te ismersz bennünket. Olyan jó veled együtt dolgozni a szőlőskertben. Olyan jó rád tekinteni és várni az áldásaidat, az ajándékaidat. Olyan jó az, hogy te ismersz bennünket pontosan, ismered, hogy milyen gondolatok vannak a szívünkben, akár rosszak, akár jók. És pontosan tudod, hogy milyen sokszor zúgolódunk ellened is akár, milyen sokszor elégedetlenek vagyunk, és megfeledkezünk arról, hogy mi már kora reggeltől, vagy akár délelőttől fogva veled lehetünk együtt. De köszönjük, Uram, hogy a legfőbb üzeneted az számunkra ma, hogy Te mindnyájunknak ugyanannyit akarsz adni. Kérünk add, hogy megértessük ezt. Könyörgünk azokért, akik még kínálogálnak a piac téren, hogy tudjanak ők is bekerülni a te szőlődbe, hogy megérthessék a te hívásodat, akár most ezen a délelőttön is. Könyörülj rajtunk egyen-egyenként, légy itt közöttünk, és te szólítsál meg bennünket. Erősíts meg a te igéd által. Amen. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 3. rész 23-tól 26-ig terjedő verseiből hirdetem nektek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazítja meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azokat is, akik Jézusban hisznek. Amen. Isten igéjére készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük, itt van Isten köztünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 20. részében, az első 10 versben, melyet újra felolvasok. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 1 dénárban, elküldte őt a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének, hívd ide a munkásokat, és fizest ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak 1-1 dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de 1-1 dénárt kaptak ők is. Amen. Kedves testvérek, tavaly augusztus-szeptember tájékán 4 vasárnapon keresztül is tanulmányoztuk a mennyek országának titkait, Máté evangéliumának 13. része, az ott szereplő példázatok alapján. Akkor elmondtam ezt a képet, hadd mondjam el újra, hogy olyanok ezek a példázatok, mint színházban a Rivalda fény, hiszen a szereplőket nem csak egy reflektorral világítják meg, hanem összehangolt módon akár 2-3 fénynyalábbal is. Így a mennyek országának a titkait most egy újabb oldalról fürkészhetjük, újabb fénynyaláb vetű rá, ugyanarra a szereplőre. Lássuk tehát, hogy a szőlő munkások példázatából mit tudhatunk meg Isten országáról. Az első dolog, amit rögtön az elején tisztázni kell, hogy a példázat kulcsa a mennyek országa, amely hasonlít egy gazdához. Nagyon fontos ez, mert a hangsúly nem a szőlőben dolgozó munkásokon van. Sőt, még csak nem is a szőlőn van a hangsúly, hanem a gazdán. Soha ne felejtsük el, hogy hitünk nem ember centrikus, és nem is világcentrikus, hanem Isten központú. Persze, nagyon sok mindent megtudunk az emberről, és nagyon sok mindent megtudunk a világról, a Biblia szavaiból. De ami a legfontosabb, hogy az egész Biblia Istenről, az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. A mennyek országának a titka tehát maga Isten. A mennyek országának a titka Jézus Krisztus. Még hogyha sok minden másról is beszélünk, akkor se felejtsük el, hogy Sipos Ámos szavaival élve nem mi fújjuk a passzát szelet. Nem mi vagyunk a középpontban, hanem mindig maga Isten. Az első dolog, amire figyelnünk kell, az az élet piac tere. Isten nélkül az élet csak céltalan lődörgés, tétlen áldogálás, fölösleges és hiú reménység. Ezek a munkások, akik ott áldogáltak hosszú időn keresztül a piactéren, nem csináltak semmit. Ott voltak, unatkoztak, tudták azt, hogy szükségük van a mindennapi életük fenntartásához arra, hogy dolgozzanak, szükségük van a napi betevő falatra, de senki nem fogadta fel őket, semmi normális és értelmes dolgot nem tudtak csinálni, csak ott átcsorogtak, és reménykedtek abban, hogy hát, ha mégis jön valaki, aki majd felfogad bennünket. Isten nélkül semmi értelmes dolgot nem lehet végezni. Amikor még 15-20 évvel ezelőtt a Moszkva tér környékén laktunk, gyakran keresztül mentem a téren, és láttam azokat a munkásokat, akik ott ácsorogtak, és minden egy kicsit is jobban öltözött embert megszólítottak, hogy nincs-e szükségük arra, hogy építkezésen valamilyen munkát végezzenek. Így ácsorogtak ezek az emberek is ott, persze őket általában feketén fogadták föl, nem munkaszerződéssel, de mégis ők is reménykedtek abban, hogy hát, ha jön valaki, aki majd fölfogad bennünket, és ha minden igaz, ha minden jó lesz, hogyha becsületes az illető, már legalábbis egy bizonyos mértékig, akkor majd a nap végén ideadja a bérünket. Órákig csak próbálkoztak, sokszor minden remény nélkül. Ilyen céltalan, ilyen tétlen próbálkozás és semmittevés maga az élet is. Kitesszük magunkat az élet piac terére, és kínáljuk magunkat, hát ha kellünk valakinek, hát ha célt és értelmet nyer az életünk, de Isten nélkül semmi reményünk nem lehet. A második gondolat az, hogy a gazda munkásokat fogad fel. Vagy így is lehetne mondani, hogy a gazda fogadja fel a munkásokat. Nem a munkások mennek el maguktól a szőlőbe dolgozni, a gazda fogadja fel őket. És a gazda, ahogyan olvassuk a példázatban, nem is egyszer megy ki a piacra, hanem teljesen szokatlan módon ötször is. Korán reggel, azaz nem sokkal napkelte után, talán valamikor 6 óra körül, majd 9 óra tájban, délben, délután 3-kor, és ami a leginkább meglepő, 5-kor is, azaz a munka befejezése előtt 1 órával. Az Isten országában való munkálkodásra senki sem lehet önjelölt. Isten választ ki bennünket és fogad fel, hűséges szorgalommal utánunk járva. Újra és újra szól, újra és újra hív, újra és újra hív arra, hogy végre az ő szeretetét megértsük, és szívünkbe fogadjuk, hogy elhiggyük végre, hogy Jézus Krisztus a kereszten értünk halt meg, és nem csak hív, hanem küld is, mert hogyha valakit elhívhatott Isten, akkor valamilyen küldetést is ad neki, valamilyen munkát is ad neki. Az elhívás mindig a szőlőben való munkálkodásra szól. A harmadik gondolat, amit szeretnék megosztani a testvérekkel, a napszámos életről szól. Kedves testvérek, tudomásul kell vennünk, hogy mi napszámosok vagyunk ezen a földön. Vagy ahogyan az Ószövetségben többször olvassuk, jövevények és zsellérek. Volt előttünk is élet, és lesz utánunk is még élet. Nem velünk kezdődött el a világ történelme, és nem is velünk fejeződik be. Mi nagyon fontosak vagyunk a magunk szemében, sőt, az egyetlen fontosak vagyunk a magunk szemében sokszor, de Isten és a világ meg lenne bizony nélkülünk is. Adjunk hálát az Úrnak, hogy egyáltalán felfogad bennünket az ő szőlőjébe. Őt senki nem kötelezi erre. Ő a maga legnagyobb szeretetéből teszi ezt meg velünk. És nem csak egyszer, nem csak kétszer, nem csak háromszor, nem csak négyszer megy ki a szőlőbe, hanem a példázat szerint még ötször is. Vár és hív, és vár és hív, és vár és hív. De azért egyszer van olyan, hogy többet nem megy már ki a piac térre. Napszámosok vagyunk ezen a földön, megszületünk, hív bennünket Isten, ha az ő kegyelméből meghalljuk a hívást, akkor elmegyünk szőlőjébe dolgozni, de egyszer eljön a nap vége, egyszer majd meghalunk, és megy tovább az élet nélkülünk is. A negyedik a kemény munka a megpihenés reményében. Aki napszámosnak szegődött, azt tudta, hogy onnantól kezdve nem henyélés következik. Az elsőként munkába állók panaszkodását olvassuk is a példázatban. A nap terhét hordoztuk, és hőségét szenvedtük. A szőlőben rengeteg munka adódik. A munka jellegét nem ismerjük, tehát itt Jézus a példázatban nem mondja el, hogy pontosan miről van szó, a Biblia nem nevezi meg ezt a munkát, de elképzelhető az, hogy szüretről lehetett szó. Talán azért is járt ki a gazda a piacra újabb és újabb munkásokat felfogadni. Úgy tűnik, hogy egy nap alatt szeretett volna végezni a munkával, és ezért egyre több embert fogadott fel, hogy dolgozzon a szőlőjében. Általában a szüret idején szoktak még manapság is a szőlőbe plusz munkásokat felfogadni, hiszen az egy kiemelt jelentőségű időszak. Ugyanakkor minden napszámos tudta, hogy este, napnyugtakor a munka befejeződik, és ennek reményében tűrték a verejtékes munkát és a kegyetlen körülményeket, hiszen a nap tüzét is el kellett viselniük, és azon a vidéken, Izrael földjén, nyáron, őszelején kegyetlenül tud sütni a nap, égetni a napheve. A hívő életünk e földi szolgálata is kemény munka kell, hogy legyen, de annak a reményében telik, hogy egyszer eljön majd a megpihenés ideje, ahogyan a zsidókhoz írott levélben olvassuk, eszerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. De lesz szombati nyugalom az Isten népe számára. És amikor keményen dolgozunk, amikor Isten kegyelméből építjük az ő országát, amikor ő fel tud használni bennünket, amikor engedelmeskedünk neki, akkor mindezt abban a reményben tesszük, hogyha nehéz és fárasztó is a szolgálat, hogy egyszer majd eljön a szolgálat vége, egyszer majd eljön a megpihenés ideje, úgy, ahogyan Isten is megpihent az ő munkája után, a teremtő munkája után a hetedik napon, és úgy, ahogyan Isten népének is hátra van még a szombati nyugalom. Az ötödik dolog, amit így olvasunk az igében, hogy amikor pedig beesteledett, egyszer eljött a munka letételének ideje. Egyszer eljött a munka befejezésének az ideje. Egyszer eljött az elszámolásnak az ideje. És egyszer eljön a halálunk órája, amikor letesszük a munkát, befejezzük szolgálatunkat, és megállunk Krisztus ítélőszéke előtt. Egyszer Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat. És akik az ő megváltottai, azok bemehetnek a nagy vacsorára, hogy így mondjam, a szüreti mulatságba, vagy inkább biblikusan kifejezve a bárány mennyegzőjére. Ez a reménységünk, ezt várjuk, és ezután kívánkozunk. Amikor pedig beesteledett. És van még egy utolsó gondolat, amit így fogalmaztam meg, hogy egy-egy dénár. A napszám szokásos mértéke abban az időben egy dénár volt. Ebből az egy dénárból a munkás el tudta tartani saját magát és családját. Tehát annyi volt abban az időben az egy dénár, amiből meg lehetett élni. És ebben az egy dénárban állapodott meg a gazda az elsőként munkába állókkal. Tehát ez egy megállapodás kérdése is volt, nem csak a szokási jog alapján, hanem megállapodás alapján is egy dénárban egyeztek meg. És azt látjuk, hogy végül mindenki egy dénárt kapott, nem volt különbség. Aki 12 órán keresztül dolgozott, az is egy dénárt kapott. És aki csak egy órát dolgozott, az is egy dénárt kapott. Persze az elsők elkezdtek zúgolódni, de ezt az igét már nem olvastam fel, mert erről különösképpen nem szeretnék most beszélni, hogy a zúgolódás meg a egymásra való irigykedés. Inkább itt arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy az üdvösség ugyanaz. Nincs különbség. Nincs külön üdvösség a 12 órásoknak, és külön üdvösség az 1 órásoknak. Valami magasabb rendű üdvösség, meg valami alacsonyabb rendű üdvösség. Ugyanazt a dénát kapták mindannyian, minden élő hitre jutott ember ugyanarra az üdvösségre kerül. Lehet, hogy egész életét végig szolgálta Isten szolgálatában. Lehet, hogy csak utolsó napjaiban tért meg, vagy lehet úgy, mint a Lator, aki már ott a kereszten néhány órával, vagy egy-két órával hamarabb tért meg, mint ahogy meghalt volna, és mint ahogyan Jézus is meghalt. Az üdvösség ugyanaz. A vacsora menü ugyanaz. Hogyha valakit meghívnak esküvői vacsorára, akkor nem tálalnak fel külön vacsorát azoknak, akik közel állnak a családhoz, és külön vacsorát azoknak, akik egy kicsit távolabb vannak. A menü az ugyanaz. Az evangélikus diakonisszák jelmondata volt a II. Világháborút megelőző időben, hogy jutalmunk, hogy szolgálhatunk. És valóban így van. A legnagyobb jutalom, hogyha nem tékozoljuk el életünket, vagy életünk jelentős részét hiába valóságokra, hanem szerető megváltónk szolgálatában állhatunk már ifjúkorunk óta. Minél tovább. Ez maga az öröm és a megelégedettség forrása. De ugyanakkor az, aki eltékozolja egész életét, és az utolsó években vagy hónapokban tér meg, az is óriási örömben fog részesülni, hogy eltékozoltam ugyan egész életemet, de mégis Isten könyörült rajtam, és megtaláltam azt, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, csak nem jó helyen. Egész életemben ott voltam az élet piac terén, de valahol máshol. Nem ott, ahol a gazda munkásokat fogadott fel. De milyen jó, hogy még délután 5-kor is felfogad a gazda munkásokat a szőlőjébe. Íme a mennyek országának egy újabb titka, amelyre reflektorfény vetült a mai délelőttön, magasszaljuk Istent megváltó, elhívó és elküldő kegyelméért. Amen. A 165. megkezdett dicséretünk 4. versét énekeljük, Által jársz te mindent. Urunk, magasztalunk téged, hogyha örömmel látjuk a te orcádat, örömmel látjuk feladatainkat, szolgálatunkat, örömmel dolgozhatunk a te szőlődben, örömmel végezhetjük munkánkat és szolgálatunkat a te dicsőségedre, örömmel építhetjük és munkálhatjuk a te országodat. Magasztalunk téged, hogyha már felfogadtál bennünket a te szőlődbe. És, Urunk, ha még ott ácsorgunk a piac téren, hadd könyörögjünk hozzád, hogy fogadj fel minket, hívj el minket, légy Úr Jézus Krisztus, ami megváltó, Urunk, akiért véredet adtad ott a kereszten. Könyörgünk, hogy megtaláljuk küldetésünket, hiszen a te országodban nincs tétlenség, nincs munkanélküliség, minden hívő gyermekednek valamilyen küldetést, valamilyen szolgálatot akarsz adni, bárcsak minél hamarabb megtalálnánk ezt. És kérünk, hogy egész gyülekezetünk elvégezhesse azt a hivatását, amiért itt van Újpesten, végezzük azt a munkát, hogy épüljön a te országod. És ugyanakkor, Urunk, megvalljuk, hogy várjuk a te visszajöveteledet, várjuk a szüreti mulatságot, a bárány mennyegzőjét, várjuk azt az időt, amikor majd megpihenhetünk a munka után, amikor örökkön örökké a te szent orcád előtt örvendezhetünk, amikor már nem lesz gyász és jajkiáltás, amikor nem lesz többé fáradtságos a munka, amikor nem a lábunkat fogjuk lógatni ugyan, mert az örökké valóságban is munkát fogunk végezni, és tanulni fogunk, de az már mindvégig örömteli lesz a te egyre mélyebb és egyre jobb megismerésed, és a te magasztalásod. Várjuk, Urunk, amikor már a mennyei karban fogunk énekelni a te dicsőségedre, és szolgálni neked. Urunk, de amíg itt vagyunk ezen a földön, adj erőt, adj hitet, adj reménységet, adj szeretetet és kitartást. Különösképpen is könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, és akik úgy érzik, mintha bezáródott volna előttük az élet folytatásának a kapuja, mintha bezárult volna minden, és csak sötétséget látnának maguk körül, kérünk, hogy te szabj célt és értelmet az életüknek, hogy téged megismerjenek. És ugyanígy kérünk a betegekért, akik talán reménytelenül fekszenek betegágyukon, könyörülj rajtuk, hiszen a te országodat munkálni még betegágyon is lehet, hiszen az imádsághoz nem kell felkelni. Ugyanakkor hadd kérünk arra, hogy ha kedves neked, akkor adj gyógyulást, hogy együtt a gyülekezet közösségében, egy szívvel, egy lélekkel, velük együtt is tudjunk dicsérni téged. Urunk, növeld a te országodat, hívj el minél többeket az emberi élet piac teréről a te országodban munkálkodni. Hadd tekintsünk így a mi hazánkra, és hogy tekintsünk így az egész világra, mint a te munkálkodásod színterére, ahonnan elhívod a te gyermekeidet a szőlődbe. Kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is, kegyelmes módon figyelj ránk, Urunk. Amen. ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az adakozás lehetőségére és kiváltságára, az ige szavával jobb adni, mint venni. A gyülekezet foglalja el helyét, és testvérek, hallgassák meg a hirdetéseket.